stúdióban. A jazz rádiózás Bruce Springsteen-je, a besült mondatok szabaduló művésze, a frekvenciák Phoenix madara, a hetente újjászülető jazz jedi.
Oké, meg vagyok.
Zsuffa Péter.
Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club, és éppen egy zivatar zóna közelít felém, ide az érdi stúdión fölé, amikor telefonon elérem Tálas Áront, aki hát nem csak egy hangszeren játszik brilliáns módon, és szerintem sok hallgató számára is szokatlan módon több hangszeren is mesterien játszik. Szia Áron!
Szia!
Mely hangszereken hallhatunk téged? Milyen formációkban?
Hát az én triómban például zongorázom, ott Csízi Laci dobol, Tóth Pisti bőgőzik, és igazából a nevem alatt most ez az egyetlen futó formáció, ahol próbáltam redukálni így az évek során, hogy ne legyek annyira szétszóródva. Aztán persze ez csak mérsékelve sikerül, mert aztán így is úgy is játszok itt-ott, de ami nagyon fontos zenekar még, ahol már 12 éve vagyok, azt hiszem az a Borbé Misinek a Borbé Műhely zenekara, és Bacsó Kristófa játszok még uzamosabb ideje, és nagyon remélem, hogy nem hagyok kis, biztos, hogy kihagyok valakit. De amikkel úgy viszonylag rendszeresen játszunk, azok ezek.
És akkor mindig zongorán hallunk téged?
Ezekben igen, illetve billentyűs hangszereken, valahol rócozok, meg Kristófnál például billentyűbasszusozok, az egy teljesen más műfaj. Egyébként az első zenekarom, az, amit még Miskolcon csináltam a Csizi Lacival és Varga Gergelyel, az ilyen volt, szóval hamarabb billentyűztem basszust, mint hogy játszottam volna egy normális trió, vagy idézőjelben normális trióban.
Aha.
Egy érdekesség.
Az lesz az érdekes, ugye a másik hangszer viszont a dob, tehát hogy ez a kettő találkozása van nálad jelen, ami szokatlannak tekinthető, hiszen egy ritmus hangszer és egy dallam hangszer is együttileg jelen van az életedben.
Igen, ezt szoktam mondani egyébként, hogy tulajdonképpen egy kicsit hálátlan pont ezt a két hangszert, hogy mondjam, választani életforma vagy életcélként, mert tulajdonképpen ez az a két hangszer, amin minden más hangszeresnek tudnia kellene játszani egy kicsit. Tehát, hogy ugye zongorázni mindenki tud, és dobolni, ugye a dobkötelező az még nincs bevezetve csak egy-két iskolában, de maga a ritmus, tehát, hogy olyan elemi dolgok vannak ott, amik ugye minden hangszeren és minden zenében előfordulnak, szóval pont ezért egy kicsit nehéz szerintem. Aki zongorázni akar, akkor annak nagyon kell zongorázni, vagy nem tudom. Szóval, de ez a kettő, ez párhuzamosan volt jelen mindig, szóval nem. Mondjuk, hogyha nagyon dióhéjban össze kellene foglalni, akkor dobon már sokkal hamarabb játszottam zenekarokban, de azok inkább rock irányúak voltak. Illetve most is van a Muriel-ben dobolok, újra összeállt 100 év után.
Műfai határokat úgy vettem észre, hogy az én korosztályomnál még nagyon merev és áthághatatlan határok léteztek, amelyek miatt mi ilyen kockafejűek vagyunk bizonyos értelemben, és ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz levetkőzni. De dolgozom rajta gőzerővel. Azaz bizonyos fajta műfajokkal szembeni fönntartások, előítéletek nálam, és nem csak nálam, hanem korosztályombeli embereknél nagyon markánsan jelen vannak. Aztán egy varázsütésre ez megszűnt, és a frissebb generáció számára ezek nem is értik, miről beszélünk szerintem, amikor problémánk van valamivel. Te is ide tartozol. Elképesztő, hogy mennyire flexibilisek lettetek ti új generációk, mondom itt több eszembe.
Hát, nem biztos, hogy generációs dolognak tartanám ezt a dolgot, hiszen szerintem a zenészek, tehát egy crossover az már, vagy úgymond crossover, csak most ki mit ért ez alatt, de az már ugye nagyon-nagyon régóta létezik. Hát alapvetően a jazznek a, tehát már maga a New Orleans-i marching, vagy second line, vagy tehát ez a zene is maga egy crossover az európai fúvózene és az afrikai ritmusoknak a keresztezése, hogyha nagyon sarkosan megfogalmazzuk. Igazából az van, szerintem az lehet a generációs dolog, hogy a vasfüggöny miatt szerintem sokkal kevesebb zenéhez tudott ugye az ember hozzájutni, és persze, biztos, hogy kevésbé volt talán általánosságban nyitott az ember, de alapvetően mondjuk a műfaji keresztezés az például számomra nagyon-nagyon érzékeny dolog, szóval nem az van szerintem mondjuk a hogy az én generációmban lehet persze emberfüggő, valaki azt mondja, hogy lehet bármit keresztezni bármivel, ami ugyan igaz, de hogy mondjam, a minőségi faktor az nagyon-nagyon fontos, hogy az úgy legyen csinálva, hogy ne azt érezze az ember, hogy most ezt azért csinálta valaki, mert nem tudott mást kitalálni, vagy hogy mondjam. És hogy mondjam, ez nagyon nehéz, mert ugye ez az a rész, kb. Az olyan, mint amikor azt mondják, hogy hogyan lesz ugye egyéniséged a zenében. Tehát, hogy nincsenek arra konkrét gyakorlatok, nem olyan, mint mondjuk egy technikai gyakorlat, hogy jó, elvileg, ha ezt csinálod, akkor majd ilyen meg ilyen lesz. Ez ugye számtalan dologtól függ, és az, hogy valaki hogyan keresztez stílusokat, vagy nem is, hogy mondjam, tehát nekem, amit most már talán egy pár év távlatából tudom mondani, hogy ami mondjuk jellemezte akár az előző, akár a mostani trió hangzást, az nem úgy keletkezett, hogy én elkezdtem gondolkodni itthon, hogy
értem.
Hú, most bele kéne vinni egy-két népzenei elemet. Igazából az van, hogy azok a zenei elemek, amik tényleg szervesen beívódnak az ember játékába, amiket mondjuk tényleg csak idézőjelben maga kedvéért megtanul, vagy megpróbál valamit elemelni belőle, vagy beolvasztani, azokból mindig egy olyan fúzió jön létre szerintem, ami nem biztos, hogy jó, de az biztos, hogy őszinte, és hogyha már ezen az őszinteségi lépcsőn túllendül az alkotó, akkor tulajdonképpen már olyan nagy baj nem lehet, mert az már más kérdés, hogy ennek milyen lesz a fogadtatása, és persze ez is egy ilyen paradoxon, hogy bizonyos szempontból azzal már nem kell nekünk foglalkozni. Aztán persze nyilván valakit jobban befolyásol, mondjuk a közönségnek legyen az hozzáértő vagy laikus véleménye, de végeredményben szerintem a művész vagy az alkotónak a feladata az, hogy elsősorban tényleg egy őszintén olyan dolgot tudjon létrehozni, amivel ő elégedett legalább abban a pillanatban, amikor elkészül.
Ez nem kis feladat azért, azt hiszem, mert nyilván te már lehet, hogy egy perc múlva is hallod, hogy mit csinálnál másképpen, mondjuk, adott esetben.
Igen. De egyébként pont ennél a lemeznél, ami a Blue Enough most beszélgetünk, igen. Az a szerencsés helyzet, hogy 1000 millió dolgot tudtam volna jobban, vagy tudnék most jobban, vagy másképp csinálni, de el tudok engedni egy csomó ilyen jellegű dolgot. Szóval, hogy pont nem foglalkozok ennél a lemeznél legalábbis ezekkel a dolgokkal, meg szerencsére talán egyre kevésbé, más felvételek után is. Persze mondjuk mindig van egy ilyen letargikus időszak a stúdió felvételek után, ez általában ott kezdődik, miután először visszahallgatja az ember, aztán nem is tudom meddig tart, addig, ameddig meg nem hallgatja az ember másodjára is. De konkrétan emlékszem az egész felvételnek a hangulatára, és azt tényleg semmi nem veheti el az, hogy a Wolfgang Mutspielnek vettünk föl egyébként egy számot. Én ott voltam Svájcban a Focus Year ösztöndíjon, ami mondjuk kb. Egy ilyen európai Monk intézet, vagy most már Hancock intézetnek megfelelő program, és Wolfgang megkért minket, egyébként azt tudom, hogy megjelentem, mert már az 3 éve volt, hogy felvettük. Szóval a lényeg, hogy volt már egy stúdió felvételünk aznap, ahol amúgy doboltam, mert abban a zenekarban én doboltam, és valahogy így meg tudtam ugye oldani okosban, ahogy szoktuk ugye, vagy törekszünk rá, hogy aznap éjszakára megkapjam a stúdiót. És így is volt, hogy befejeztük ilyen 6-7 körül a felvételeket, elmentünk egy gyroszt, megettünk a Rajna parton, és utána visszamentünk, és felvettem a lemezt, hogy felvettük. A ketten voltunk csak, és volt egy olyan hangulata az egésznek tényleg, hogy alapból nem stúdióztam éjszaka egyébként se az előtt, se azóta. Teljesen más hangulata van, és egyébként majdnem az lett, az kicsit sajnálom, hogy nem mertem bevállalni, de igazából eljátszottam az egész lemezt egyben, és aztán úgy volt, hogy na most vagy bevállalom, hogy így maradjon, voltak benne persze olyan hibák, amik felett így nem tudtam szemet hunyni, vagy így úgy voltam vele, hogy na jó, még egyet veszek, és amikor az volt, hogy na akkor most még egyet veszek, onnantól kezdve már akkor elindult a szőrözés, de egyébként hogy mondjam, ez is szerencsére azért, hogy mondjam, gátat tudtam ennek szabni, szóval szerintem mindenből játszottam kb. 2-3-at, és nem volt vágás egyáltalán, úgyhogy végül is mégiscsak egy olyan lemez lett, ami hogy mondjam, ilyen bensőséges, tehát nem azzal foglalkoztam, hogy most itt van egy hiba, vagy...
Igen, értem. Kérlek, egy felvételt válasz róla, és akkor induljunk el a lemezzel, a hallgatók már a háttérben hallották, amit most fogsz választani. Melyik felvétellel indulnánk el?
Hát szerintem indítsunk az első számmal, a Dear-rel, ami egyébként, hogy mondjam, az egyik talán legjobban sikerült ilyen nótám, vagy dalom, vagy számom, vagy darabom, nem tudom, annak sose tudom, hogy hívjam, mert azért mondjuk nem nehéz eljátszani, de attól talán lehet darabnak hívni, mert amúgy kb. Majdnem minden hangról hangra meg van írva, legalábbis vannak persze ilyen improvizált részek, de nagyon nagy öröm, az tényleg a legszívmelengetőbb dolog, amikor kollégák azt mondják, hogy most nem nevezem meg őket, de több énekes is mondta, hogy írna rá például szöveget, meg hogy milyen jól énekelhető a dallam, meg hogy játszaná alapból ezt a számot egy saját feldolgozásában, és annál nagyobb elismerés szerintem szakmai részről számomra nem nagyon van.
Nagyon jó.
Úgyhogy a Dear szerintem az első szám az mehet.
Ez jön. Thank you.
A nem figyelmen kívül eső számok a valós és a valótlan hányadosuk arányába a figyelmen kívül eső számokkal fordított arányba hívják fel magukra a figyelmet.
És High Jazz Club. Használd zenei magazint.